10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. Az állami fellépést hiányolta a benzinár kapcsán a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy amennyiben ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, mely állami fellépést tesz szükségessé, gyorsan és célzottan tud reagálni rendelettel. A politikus és pártja elvárja a minisztertől és a kormánytól, hogy azonnali és részletes tájékoztatást adjon arról, mikor és milyen intézkedéseket kíván bevezetni a miniszter annak érdekében, hogy a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak ne nehezítsék a magyar családok mindennapjait. Vegyék figyelembe, tette hozzá, a korábbi javaslatokat és az üzemanyagokat terhelő adók és egyéb terhek csökkentésével érjenek el jelentős és tartós árcsökkenést, írta a Mi Hazánk energetikai kabinetjének alelnöke. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. Ez utóbbi jegyekből augusztus 9-e és 16-a között több mint 10 000 értékesítettek, 62 millió forintot meghaladó értékben, közölte Vitézi Dávid, aki szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Német Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.
Az időjárásról.
A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
Európa Rádió híreit hallották.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenki, mindenkiért kiállt. Ó, a lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha
környezetvédelmi magazinja.
Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, rádiunk környezetvédelmi magazinműsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai magazinműsorunkban elsőként arról szólunk, hogy a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergia fejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére. A témával kapcsolatban majd Csontos Csaba Pétert, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjét kérdezzük. Ezt követően pedig arról szólunk, hogy Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt, azonban igencsak meg kell fontolni a mostani csapadék hiányos időszakban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsoljunk? Erről majd Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük. Kedves hallgatóink, ez a mai zöldelő kínálata, számítunk figyelmükre.
Zöldelő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet jól megfontolt, transzparens, a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergia fejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be nemrég Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszterek részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. A dokumentum célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, valamint az engedélyezésre és telepítésre vonatkozó szabályozások hosszú távon kiszámítható keretrendszerét. A részletekről Csontos Csaba Péter, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetője nyilatkozik rádiónknak.
Ez a javaslatcsomag egy nagyon széles körű szakmai összefogás eredménye, gyakorlatilag természetvédelemmel foglalkozó és fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó civil szervezetek voltak a kezdeményezők, és ezen kívül pedig akadémiai szektorból tanszékek, kutatóintézetek és az iparági szereplők is támogatóként, sőt önkormányzat is volt, aki támogatóként csatlakozott ehhez a szakértői javaslatcsomagunkhoz, aminek az volt az elsődleges célja, hogy a küszöbön álló szélenergia fejlesztésekhez mutasson egy olyan irányt, ami a döntéshozók számára minden bizonnyal hasznos lesz, és abban bízunk, hogy egy nagyon széles körű szakmai párbeszédet tudunk ezzel indítani, hiszen számunkra elsősorban az a kérdés, hogy a szélenergia fejlesztésekkel kapcsolatban mik azok a helyek, ahova ezeket a fejlesztéseket el lehet majd helyezni, hol lennének a legalkalmasabb területek arra, hogy ezeket a berendezéseket be tudják fogadni, és milyen feltételek mellett lehet ezeket üzemeltetni, úgyhogy a természetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági érdekek is érvényesülhessenek. Ugye ez egy nagyon komplex energiatervezést igényel, és hát 9 plusz 1 pontban ehhez a komplex energiatervezéshez adunk útmutatót, szakmai ajánlásokat.
Beszéljünk is ezekről a pontokról akkor, hogy miket fogalmaztak meg tulajdonképpen együtt.
Így van, az egyik és legfontosabb, gyakorlatilag ez két javaslatpontunk rögtön az elején, az, hogy mind a gazdasági és energetikai minisztérium, mind pedig az élő környezetért felelős minisztérium számára azt javasoljuk, hogy külön-külön és együtt is hozzanak létre egy olyan munkacsoportot, ahol a szélenergia fejlesztésekkel akár tárcaközi szinten és kibővítve szakértőkkel együtt tudunk közösen gondolkodni. Le kell tudnunk fektetni olyan szabályokat, amik hosszú távon kiszámíthatóak lesznek a fejlesztők számára is, a beruházók számára is, az önkormányzatok számára is, a lakosság számára is. És hát bizony vannak olyan kérdések, például a természetvédelmi madár és denevér megfigyelési protokollok kapcsán, amik még kiforratlanok. Ezeket országos szinten egységesíteni szükséges, és ehhez biztosan kell egy nagyon komoly szakmai párbeszéd. Szóval ezek gyakorlatilag az alapozó pontjaink, hogy ez elinduljon, hiszen ezek nem egy-két éves folyamatok. Itt igazából minimum a mostani tervek alapján is ugye bejelentett 4000 megawattos fejlesztési terv alapján is 4-8 éves időtávról beszélünk a megvalósulás tekintetében, de hát azért, hogyha hosszan a 2050-es klímacélok felé nézünk, és az, hogy hogyan kell átalakítanunk az energiarendszerünket, hogy kevésbé legyünk sérülékenyek, hogy a határokon belül termeljük meg a megújuló energiaforrásokat, és ezek akiknek a környezetterhelése minél alacsonyabb legyen, ahhoz bizonyosan egy nagyon hosszú évű, sok-sok választási és kormányzati cikluson átívelő energiatervezési minimumra van szükség. Ugye egyrészt ki kell tűznünk azokat a célokat, amifelé társadalmi szinten is el tudunk indulni, és azokhoz a célokhoz kell magunkat tartani, szóval így például egy pluszpontként a javaslatcsomagunk azt is tartalmazza, hogy egy energiatervezési és környezetgazdálkodási központ felállítását javasoljuk, hiszen ez az energia hálózat fejlesztés, ami most már elkerülhetetlen, eddig szükség lett volna rá. Ez nem csak az energetikusokat érinti, nem csak a mérnököket, hanem szociológusokat, geográfusokat, biológusokat is be kell vonni, és nagyon-nagyon széles körű egyeztetések, felmérések, kutatási eredmények ütköztetése, és végül is a kompromisszumos megoldási javaslatok megtalálását szeretnénk ezzel elérni. Szóval ilyen szempontból a javaslatcsomagunk nagyon komplex, és többek között érinti például a közösségi energiával kapcsolatos lehetőségeknek a fejlesztését, a szélenergia esetében is szerintünk az lenne az egyik legfontosabb, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok is tudjanak részt vállalni ezekből a fejlesztésekből, akár a saját tőkéjükkel, hiszen így már rögtön érdekeltek lesznek azok a helyi szereplők, akik aztán pedig kénytelenek lesznek nézni ezeket az erőműveket, és hát a javaslatcsomagunk számos eleme pedig magával az elhelyezéssel kapcsolatos, ennek már tudományos alapú megközelítése létezik, ezt meg kell honosítani, ehhez rengeteg jogszabályt kell módosítani, amivel alapvetően nincs gond, hiszen az elmúlt 10-15 éve teljesen elment mellettünk a világ, viszont ez azzal is jár, azzal a pozitív előnnyel is jár, hogy most, amikor új szélenergiafejlesztési ciklusba kezd az ország, akkor egy kiforrottabb, egy sokkal környezetkímélőbb és egy sokkal hatékonyabb technológiát képviselő turbinaparkot lehet majd létrehozni az országban.
Ugye az egyik pont az többek között azt taglalja, hogy szélenergián alapuló energiaközösségek létrehozását segítsék elő. Ezek az energiaközösségek akár mondjuk egy-egy településnek a lakosságát is jelenthetik, vagy akár csak néhány családot mondjuk?
Így van, én azt gondolom, hogy a helyi települések, akiknek a területén, ugye az önkormányzat, minden egyes szélpark egy önkormányzat területén fog megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha ezek a közösségek bele tudnának szólni már a tervezés első pillanatában abban, hogy hogyan kell, hogy lehet ezeket a berendezéseket elhelyezni. És vannak már nyugat-európai példák arra, hogy például Dániában voltak olyan jogszabályok abban az időszakban, amikor felfutóban voltak a szélenergia fejlesztések, hogy kötelezővé tették egy bizonyos aránynak a meghirdetését, mármint hogy a bekerülési költségnek egy bizonyos részét meghirdették, hogy azt fedezhetik a helyi önkormányzatok, a helyi közösség, családok, magánemberek, és ez nyilván az, hogy kötelezővé kellett tenni, ez egy nagy kérdés, ez egy szakmai vita témája lehet. Itt amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek a lehetőségét kell kidolgozni, itt a villamosenergia törvényt biztosan felül kell majd vizsgálni, hiszen abban vannak az energiaközösségre vonatkozó szabályozások, amik még korán sem nevezhetőek progresszívnek, van lemaradásunk akár az uniós tagországokhoz képest, de hogyha ezt a lehetőséget kinyitjuk, akkor teljesen megváltozik a hozzáállásunk, és mondhatjuk azt, hogy aki úgy gondolja, akár befektetésként is gondolhat a megújuló energiaforrásokra, és ezzel gyakorlatilag egy teljesen új dimenzióba lehet helyezni a megújuló fejlesztéseket, és pont ez a lényeg, és pont ez a nagy különbség igazából a centralizált nagy hőerőművek vagy atomerőművekkel szemben, hogy ott ugye nem adnak teret a kis játékosoknak, holott igazából az energiarendszer értünk, van emberekért, mi használjuk, és már ugyan napelemes rendszereknél ezt már észleljük, hogy mi is tudunk a hálózatra termelni. Szóval ezt az egész energetikai szemléletet, hogy a nagy erőművekből megy a fogyasztók felé az áram, ezt már meghaladtuk, és a decentralizált erőművek így, mint a szélenergia is, hogy sok az ország számos pontján el lehet őket helyezni, lehetőséget ad helyi gazdaság fejlesztésre, hiszen például ezek az erőművek, hogyha elkészülnek, akkor a helyi önkormányzatoknak iparizési adóbevételeket is tudnak biztosítani, ami számottevő fejlesztési forrás lehet egy kis község vagy település esetén. Ez sem elhanyagolható szempont. Ezeknek a keretrendszerét szeretnénk, hogyha már itt a fejlesztések elején sikerülne kidolgozni, ehhez biztosan hosszas és konszenzusra törekvő párbeszédre van szükség.
Ahogy olvastam, az egyik pontjuk, az kifejezetten itt a térségekkel kapcsolatos, méghozzá könnyített térségekkel, stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása ezekre a térségekre. Először tisztázzuk, arra kérem azt, hogy mik ezek a könnyített térségek?
Így van, ez a könnyített térségek az egy EU-s irányzat, egy elvárás, minden országnak, minden tagállamnak ki kell lett volna már jelölni 2026 februárjáig olyan könnyített térségeket, ahol a megújuló energetikai fejlesztések, akár a napszél vagy egyéb fejlesztések gyorsított ütemben, gyorsított engedélyezéssel és rövidebb idő alatt lefolytathatóak. Ehhez egy komplex módszertant is ajánlottak a bizottság részéről. Nagyon komoly térinformatikai háttérszámítások szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy technológiának, és itt most elsősorban a szélenergiáról beszélünk Magyarország esetében, hol vannak azok a helyei, azok a potenciális fejlesztési zónái, ahol a lehető legkisebb ökológiai kockázattal járnak, azt a társadalom számára is elfogadhatóak, és amúgy a csatlakozási pontok esetében a gazdaságosság is biztosított, és a hálózat is tudja integrálni az általuk megtermelt energiát. Ez azt jelenti, hogy kb. 20-30 szempontot kell minimum figyelembe venni. Egy nagy országtérképet, ha elképzelünk, akkor ezek a szempontok mind megjelennek rajta, és először nagy vörös foltok jelennek meg, azok a területek, amik nem lehetnek könnyített térségek, mert valamilyen szempontból például túl közel vannak egy lakott területhez, ugye most egy 700 méteres védőtávolság van, azokat mind ki kell zárni, az összes település belterületét és ezt a védőzónát is. És ha tovább megyünk, akkor a természetvédelmi területeket, a Natura 2000-es területeket, a tájképvédelmi területeket, az ezekhez kapcsolódó védőtávolságokat is mind ki kell zárni, egyre vörösebb lesz az ország térkép, ha elképzeljük, de maradnak fehér foltok benne, és ezek a fehér foltok lehetnek később a könnyített térségek. Ez lett volna az a módszertan, amivel eredetileg is el kellett volna kezdenünk gyakorlatilag megalkotni a könnyített térségeket. Nekünk a WWF Magyarországként volt egy futóprojektünk erre, és tettünk is ajánlásokat az előző kormányzatnak. Ők nem ez alapján jelölték ki, hanem járás szinten jelölték ki. Észak-nyugat magyarországi járásokat jelöltek ki elsősorban könnyített térségnek, ami szakmailag elfogadhatatlan volt, mert egy járás nem lehet önmagában könnyített térség, hiszen rengeteg különböző természetvédelmi és egyéb sajátossága lehet egy járáson belül is nagyon változatos, divers lehet a tájhasználat, szóval ez a logika, ez inkább egy leegyszerűsítő, kapkodó logika volt. Most lehetőségünk van arra, hogy megfordítsuk ezt, és tényleg az ország számos részén ki lehetne jelölni könnyített térségeket, amire például a stratégiai környezet vizsgálatokat le lehetne folytatni egy slunggal, gyakorlatilag ezzel is könnyíteni azt, hogy ha kijelölünk ilyen területeket, akkor a lehető legbiztosabbak legyünk abban, hogy nem okozunk maradandó károsodást például a természetnek. Nyilván ez az elmélet és a gyakorlat azért nem teljesen fedi egymást, hiszen az élőlények egy folyamatosan mozgó, változó rendszert alkotnak, így az is nagyon fontos, és a szakvéleményünkben, a javaslatainkban ez is szerepel, hogy nagyon fontos a monitoring, a hosszas és állandó transzparens monitoring, hogy hogyan hatnak a megépülő turbinák például a saját környezetükre. Ezt bizonyosan átláthatóvá kell tenni. A szélenergiából nem célszerű és nem is szabad újabb akkumulátorgyárakat kreálni, amik iránt az embereknek a bizadalma szerte foszlik, és gyakorlatilag társadalmi ellenállást vált ki, ahelyett, hogy inkább egy felhajtó erőt, egy pozitív löketet adna például a vidéki vagy periférikus térségeknek. Jó lenne gyakorlatilag a saját hibánkból tanulni, és minden szélenergiával kapcsolatos fejlesztést és annak a hatásait átláthatóvá, elérhetővé és egyértelművé tenni az emberek számára.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
Az utca túl sivár, ide semmi nem küt már. Talán egy pár fotó, amit megkímélt a nyár. Mi lett az álomból, hova szól az útlevél? Ki tudja, merre menj, hogy máshol más legyél? Van pár bőrönt, belefér az életünk. Néhány emlék, amit szívdobogva őrzünk. Lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát le.
Környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet a természetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szélenergiafejlesztést vár a kormányzattól. Ennek támogatására a szervezetek közösen egy részletes szakpolitikai javaslatcsomagot nyújtottak be Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszter részére, amely a hazai szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmaz meg konkrét ajánlásokat. Folytatjuk tovább már megkezdett beszélgetésünket Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével.
Többek között az is az egyik javaslatpontjuk, hogy ugye tájékoztassák az embereket, tehát hogy mindenféleképpen egy lakossági szemléletformálás is jelenjen meg. Ez miért fontos?
Én azt gondolom, hogy ma már egy olyan világban élünk, amikor rengeteg információ nem csak hogy szállingozik, hanem záporozik ránk naponta a közösségi média felületekről. Ezeknek a nagy része sajnos nem ellenőrzött formából származik, és ennek meg is van az eredménye, mert rengeteg félinformáció, féligasság, dezinformáció kering, akár a szélenergiával kapcsolatban. Ezt mi minden nap tapasztaljuk, hiszen nyilván a szélenergiával kapcsolatos véleményünket kommunikáljuk, és erre kapunk hideget és meleget a kommentmezőben. És az látszik, hogy a tévhitek világát éljük, valaki valamilyen információt elkezd hangosabban osztani, és a pillanatok alatt futótűzszerűen elterjed, és nyilván nem elvárható, hogy az emberek ezekhez a technikai dolgokhoz, ezekhez a speciális dolgokhoz értsenek, hiszen mindenkinek annyi sok gondja van a saját életében. Ezért rendkívül fontosnak gondoljuk a transzparens és tudományos alapú szemléletformálást, egyrészt a magáról a technológiáról, ebben azért mi is igyekszünk segítséget nyújtani a WWF Magyarország honlapján, a www.f.hu-n a szélenergiával és napenergiával kapcsolatos kérdések, hogyha ezt a keresőbe beírják a kedves hallgatók, akkor ott van egy nagyon tételes napra és szélre vonatkozó tévhiedelmeket tisztába tévő gyakran ismételt kérdés szekciónk, ami tudományos referenciákkal van alátámasztva, ezt mindenképpen javaslom mindenkinek, és a kormányzat, illetve az önkormányzatok részéről is nagyon fontos, hogy megértessék az emberekkel, és tisztába tegyék, hogy például a szélenergiafejlesztésnek milyen hatásai lehetnek. És ezen túlmenően a szemléletformálás az nem csak azért kell, hogy egy új vagy mondjuk szokatlan technológiát a társadalom elfogadjon, hanem ami most történt gyakorlatilag, amiről biztosan kell, hogy szó essen a következő években, hogy mi nem csak a moziban ülő közönsége vagyunk az energiarendszernek, hanem aktív formálói. Ez azt jelenti, hogy a tudatos energiafelhasználás, a takarékoskodás, az időben való fogyasztások elcsúsztatása, tudatos elcsúsztatása, átütemezése, ez biztos, hogy hatalmas szerepet kell, hogy kapjon a jövőben, mert önmagában a szélenergia nem fogja megoldani az összes problémánkat. Már ha most lett volna, nagyon-nagyon sokat segített volna, és meg tudta volna támasztani a magyar energiarendszert, de fel kell ismernünk, és be kell látnunk, hogy nekünk is változtatnunk kell, és az energiarendszert úgy lehet átalakítani, hogyha a fogyasztás oldalával is foglalkozunk, és ezek amúgy összességében nem hatalmas és megugorhatatlan dolgok, mert az okos gépek terjedésével, az okos mérők várható elterjedésével nagyon sok segítséget fogunk tudni ebben kapni, és az is tudományosan bizonyított, hogy akik rendszeresen olvassák le például a villanyórájukat, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktálnak, vagy általányt fizetnek, egyszerűen tudatosabbak és 10-15-20%-kal kevesebb energiát is képesek megspórolni, vagy annyival kevesebbet használnak fel, mert egyszerűen a bőrükön érzik, és szembesülnek a valósággal, és ez folyamatosan sarkalja őket, hogy változtassanak a pazarló, esetleg felesleges szokásaikon. Szóval ezt így egy komplex rendszerben kell együtt látni, és ebben nagyon fontos, szerintem elkerülhetetlen elem a szélenergia, de nem elégséges.
Ugye nagyon sok minden elhangzott itt tulajdonképpen a javaslatcsomag részeként, de azt is láttuk, ahogy ön is említette, hogy tulajdonképpen itt a szénenergia rendszerek kiépítése is nagyon fontos lenne. A javaslatcsomag azonban több olyan elemet tartalmaz, amit hosszú évek alatt lehet megvalósítani. Hogyan lehet ezt a kettőt valahogy szinkronba hozni, hogy ugye el is végezzék azokat a vizsgálatokat, amit előzetesen esetleg el kell egy szélerőmű telepítéséhez, vagy akár szélerőmű park telepítéséhez, és meg is tudjanak kezdődni ezek a munkálatok minél hamarabb?
Így van, ezek biztos, hogy időigényes tervezést hoznak, és hát reméljük, hogy tényleg nem kapkodás lesz, hanem egy tudatos döntés sorozat után fognak ezek a fejlesztések megvalósulni. Azt kell látni, hogy a szélerőmű parkoknak a létesítése, az engedélyeztetési eljárás, már csak a gépeknek a legyártása önmagában több évet vesz igénybe. Amit most tudunk viszonylag gyorsan szerintem a következő hónapokban, hogyha erre lesz a döntéshozók részéről is igény, és nagyon bízok benne, mert az élő környezetét felelős minisztériumtól már kaptunk egy pozitív visszajelzést, hogy ezek a fajta párbeszédek be fognak indulni. Szerintem viszonylag gyorsan meg lehet azokban az alapvetésekben állapodni, amik a kijelölések első köréhez szükségesek. Szóval például a könnyített térségeknek a kijelölése is talán ebbe tartozik, illetve olyan csatlakozási pontok kijelölése, ahol a lehető legtöbb potenciálisan alkalmas terület áll rendelkezésre. Ezek térinformatikai módszerekkel, meglévő adatoknak a hasznosításával, vegyítésével, szerintem ez viszonylag gyorsan meg lehet csinálni. És azt kell látni, hogy amikor nagyjából megvan, hogy melyik térségbe érkezhet egy fejlesztés, például, hogy egy csatlakozási pont hány megavatnyi szélenergiát képes befogadni, akkor kb. Egy ilyen 10-15-20 kilométeres körzetben kezdenek el gondolkodni a fejlesztők, hogy akkor hova is helyezzék el a szélturbinákat. Ha megvan a nagy keretrendszer, akkor ugye ezek a pontok, ezek a körzetek már gyakorlatilag ki lesznek jelölve, és hát a szélturbina fejlesztők pedig nagyon sok egyeztetést kell, hogy lefolytassanak, ugye helyi önkormányzatokkal, és még több gyakorlati aspektus kell megvizsgálni, tulajdonviszonyokat, különböző vezetékeket, közművezetékeket, hogy futnak. Ezek már ilyen aprólékos tervezési lépések, ezek is eltartanak egy ideig, és eközben, miközben ezek a pontos kijelölés, szóval tényleg az a kijelölési szakasz veszi kezdetét, hogy akkor pontosan hol kell majd alapozni a turbinának, hova tudjuk ezeket az oszlopokat elhelyezni, milyen távolságra tudjuk őket elhelyezni, hiszen ezek a tornyok azért, ha túl közel helyezik el egymáshoz, egymást is tudják zavarni, ezt nyilván egy fejlesztőnek kell eldönteni, hogy milyen fajta módszert, illetve milyen megtérülést szeretne egy-egy projekt kapcsán látni. Ha ezek a részletes tervezési folyamatok zajlanak, azok közben például el lehet kezdeni a lidaros szélsebességméréseket. Ez minimum egy évig szükséges, hogy az adott területen egy nagyon fejlett technológiával 150-200 méteres magasságban megmérjük a szélsebességet, az átlagos szélsebességet, mert hogy a szélturbina gyártók csak akkor tudnak garanciát vállalni az megtermelhető energiára az adott földrajzi pontban, hogyha ezek a részletes szélsebességadatok a rendelkezésükre állnak. Szóval van gyakorlatilag egy döntési sor, amíg eljutunk ahhoz, hogy tényleg elkezdődik az alapozás, és felállítják a turbinákat. Ráadásul a turbinagyártás is úgy működik, mint ahogy már most megtanultuk az elmúlt hónapokban a vasúti járműbeszerzések. Be kell állni a sorba, és ki kell várni, hogy ezeket a turbinákat legyártsák, mert hatalmas a világon a kereslet erre, minden európai ország, de igazából az ázsiai országokban is dinamikusan növekszik a szélenergia aránya. Szóval azt kell látni, hogy gyorsan is kell döntéseket hozni, amihez biztos, hogy kell egy aktív és egy nagyon hatékony szakmai párbeszéd a következő fél egy évben, de utána még mindig lehet korrigálni és esetleg változtatni, mert hogy a fejlesztések időtávja az inkább 3-4-5 év, ezért is mondtam az elején, hogy azért a mostani fejlesztési elképzelések teljes mértékben, én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen 4-8 éves időtávban fognak tudni megvalósulni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csontos Csaba Péterrel, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi vezetőjével beszélgettünk. Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. Igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését.
mikor, mennyit és hogyan locsolunk. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
Tekintettel arra, amiért a NEBIC magát ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a víztudatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lássa a növényeket, tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebbszer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposzttal, a szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
Hát ugye a legnagyobb vízvesztesége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk. Régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
Hát ez növényétől és talajtípusától függ, és változik. Ezért is ilyen változatos a földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, az gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak a összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párolgás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszáradt, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadék beszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a díszkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, a zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt. Olcsó, könnyen kezelhető és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothalásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent, hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a, nem tudom, muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekorkavicsot?
Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyagból készült ilyen kis granulált kis golyókat. Ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyamkavicssal vagy zúzott kavicssal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt a, hogy mondjam, lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
Kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés. Gyakorlatilag több dologra kell figyelni. Mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk. Nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert. Korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is, ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezek a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meggyőzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűzőnap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldelőbe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Zöldelő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.